Ez az ígéhirdetés elhangzott 1990. október 28-án. A témával Jézus Krisztus visszajövetele és a bibliai proféciák beteljesedése a harmadik szám. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Nos, a téma, ami valójában foglalkoztat minket, ami minden alkalommal foglalkoztatott minket, az változatlan marad. Jézus Krisztus visszajöveteléről van szó, a bibliai proféciák beteljesedéséről, azon dolgok visszaszolgáltatásáról van szó, amelyeket Isten a kezdetekben adott a gyülekezeteknek, a gyülekezetnek. Tehát arról van szó, hogy az Úr Jézus az ő visszajövetelekor egy olyan gyülekezetre találjon, amely az ő nevét, az ő ígéjét, az ő lényét hordozza, amely részesült az ő szellemében, egy gyülekezetet, amely azonosult vele, egy gyülekezetet, amely készen áll arra, hogy elhagyja ezt a földet, és vele együtt a dicsőségbe menjen. Azt tudjuk, hogy nagyon sok vallás felekezet létezik, de az élő Istennek valójában csak egyetlen egy gyülekezete van. És erről a gyülekezetről beszél a mi Urunk a Máté Evangélium a 16. fejezetében, amikor azt mondja, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak diadalmaskodni rajta. Ma olyan sok minden épül, a világegyházak testületi tanácsa, az ökuménizmus, a különböző vallásfelekezetek, mindezek közepete az Úr építi az ő gyülekezetét. Aztán arról van szó, hogy felismerjük az üdvösség történet prófétai részét, hogy legyen szellemi tájékozódásunk, és tudjuk, mi a lényeg ebben az időben. Hogy felismerjük az idők jeleit erről, és milyen közzel érkezett az Úr visszajövetele. Folyamatosan azt kérdezik tőlem, mi fog most történni az új válsággal ott a Perzsa öbölben. Erre csak egy dolgot tudok mondani, és ezt tettem az elejétől fogva. Ez csak egy dolgot fog elindítani, nevezetesen azt, hogy bemutassa, milyen lesz az, amikor az egész világ Izrael népe ellen fog összefogni, és követelni fogja a megszállt területek feladását. Az egész beavatkozás eddig olyan jól ment, hogy ugyanez nagyon könnyen megismerhető lesz. A Szentírás valóban tanúsítja, tehát a Szentírás valóban tanúsítja, hogy a föld népei Izrael ellen fognak összefogni, összegyűlni. Ez mindvégig a fókuszban marad, minden más egyéb békességben és biztonságban rendeződni fog majd, de ott fog aztán bekövetkezni a nagy és utolsó összecsapás. És ez természetesen összefüggésbe van hozva az Úr napjával. Ezt nagyon világosan és egyértelműen fel kell ismernünk a prófétai írásból. Itt az imaóráinkon nem csupán a példabeszédeket magyarázzuk, itt Isten segítségével megpróbálunk a dolgok nyomára bukkanni, hogy Istentől legyünk tanítva, megértést kapjunk, és egy áttekintést arról, ami most zajlik. Ha tehát arra gondolunk, hogy a végidőbe élünk, és úgy gondolom, hogy ezt mindannyian, akik ma itt vagyunk, elhisszük. Mert hiszen még a hitetlenek is észreveszik már, hogy ez így nem mehet tovább, vagy nem sokáig fog jól menni. De nem akarunk félelmet kelteni, hanem figyelmeztetni szeretnénk, hogy mindazok, akik az Úrhoz akarnak jönni, egyszerűen megtegyék, és nem akkor, amikor már késő lesz. Ezt a sürgető figyelmeztetést újra és újra hangoztatni kell, hogy egy szép napon senki se vádolhasson minket azzal, hogy nem mondtuk ki elég világosan. Mi nem játszunk itt vallást. Nem is tartunk egy úgy nevezett Isten tiszteletet, hanem egy Istentől érkező szolgálatban veszünk részt, hogy kapcsolatba kerüljünk vele, közösségre kerüljünk vele, és amint mondtam, szellemi iránymutatást kapjunk a mi időnkben. De nem csak a tanítás, hanem a szabadítás, az újjászületés, és minden, amit Isten megígért, és a rendelkezésünkre állított, aztán természetesen a tanítás és a bevezetés az üdvösség történet prófétai részében. Azt tudjuk, hogy most a kegyelem és az üdvösség napjában élünk. Pál apostol azt ír a korintusiaknak, ez az üdvösség napja, ez a kellemetes idő. Az elfogadható idő. Nem fogok felolvasni minden igehelyet, de megadom a hivatkozásokat azért, hogy azok is utána nézzenek, akiknek ezek az ígeversek nem annyira ismerősek. A 2. Korintus 6. fejezetének 2. és 3. verse, aztán hivatkozással az Ézsaiás 49. fejezetének 8. versére és más ígehelyekre a Szentírásban. Mindazonáltal, amikor ez az üdvösség napja, mert ez az a nap, amelyben Isten felkínálja az üdvösséget az egész emberiség számára. És elolvastuk a Máté evangéliumában, hogy az Úr maga adta ezt a felhívást, amikor azt mondta, jöhetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Ez a felhívás érvényes a kegyelem idejének végéig. Mindazonáltal, amikor ez az üdvösség napja lejár, akkor beköszönt az Úr napja. És az Úr napja valóban egy rettenetes nap lesz. Úgy fog égni, mint egy kemence. És szándékosan felolvasom ezeket a helyeket, még ha már jól ismertek is számunkra, hogy pontosan megmutassam nektek, hogy ez a számadás napja valóban összefüggésben áll az utolsó katonai felvonulással és az utolsó összecsapással, összeütközéssel Izrael és az ellenségei között. Ugyanakkor most, ahogy látjuk, az ellenségek keleten vannak még, nem északon. Az utolsó ellenség azonban északról fog jönni, nem keletről, ahogyan most lenne. De a részleteket még át fogjuk venni. A Malakiás próféta 3. fejezetének 19. versét fogom felolvasni. Malakiás 3.19. Mert vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy eljön az a nap, amely úgy fog égni, mint a kemence. Akkor az elbízakodott mind, és mindazok, akik törvénytelenül cselekszenek, olyanok lesznek, mint a tarló, és elégeti őket az eljövendő nap. Így szólt a seregeknek ura, úgyhogy sem gyökér, sem ág nem marad meg belőlük. És aztán még gyorsan a 23. vers. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy elküldöm nektek íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. És most hadd térjünk át Joel prófétához, és olvassunk fel 2 fejezetből a Joel prófétából. Olvassunk fel a Joel 2. fejezetéből, aztán a 3. fejezetből is, és meg fogjátok látni, hogy ez pontosan a 6. pecséthez és az Úr napjához is beleillik. A Joel 2. fejezetének 1. verse. Fújjátok meg a harsonát a Sionon, és csapjatok lármát az én szent hegyemen, hogy megremegjenek a föld minden lakói, mert az Úr napja, jegyezzétek meg ezt a terminológiát, mert az Úr napja közeledik. Igen, már küszöbön álló esemény. A sötétségnek és a homálynak egy napja, a fellegeknek és a felhős éjszakának egy napja. A hajnali szürkülethez hasonlóan úgy terül el a hegyek felett egy nagy, erős, hatalmas hadsereg, amihez hasonló nem volt az örökkévalóság óta, és a jövőben sem lesz. A legtávolabbi nemzedékek végéig. Előtte emésztő tűz menetel, mögötte pedig lángola tűz, és így tovább. Előtte, mint az Éden kertje, mögötte pedig sivatag. Mindent tovább lehetne olvasni. De itt még szeretném felolvasni a 10. verstől a 11. verset is, ugyanebből a fejezetből. Előtte remeg a föld, megrendül az ég, elsötétül a nap és a hold, és a csillagok elveszítik a ragyogásukat. Az Úr hallatja a hangját az ő hadserege előtt, mert hatalmas az ő hadserege, számtalanok az ő parancsának végrehatói. Igen, nagy az Úr napja, és rettenetes, kiállhat meg abban. Szándékosan olvasom ezeket a helyeket, mert tisztában vagyunk azzal, hogy eljön az Úr napja, és hogy Isten az Úr napja előtt prófétát akart elküldeni. Ezt azért tette, hogy közhíré legyen téve az isteni ígeüzenet, és hogy az utolsó figyelmeztetés és felhívás eljusson Isten népéhez. De az előkészületek, vagyis azok a dolgok, amelyek most már a maguk menetét követik, politikailag is, az egész nagyvilágon, és különösen Izraelben, teliben folytatódnak. Egy cikk késztetett arra, hogy ezt újra elolvassam, amely itt előttem van újságkivonatként. És ebben meg van írva, hogy az ottani férfi, nevezetesen Hussein, látott egy álmot. És akár hiszitek, akár nem, de a dolgok már mind Izrael népére irányulnak. Hallgassátok meg, mit diktált a sajtónak ez az ember, a próféta üzenetének nevezte. Amint tudjátok, Mohamed az egész muszlim világ számára többet jelent, mint Krisztus az úgynevezett kereszténység számára. Számukra Allah az Isten, és Mohamed az ő prófétája. És ez a bagdadi férfi azt mondja, hogy a próféta megjelent neki, és egy utasítást adott neki. És ezt most fel akarom olvasni. A próféta üzenete. Szedem egy kuvejti újság szerint a következőképpen írja le azt az álmát, amelyben állítólag megjelent neki Mohamed próféta. A próféta álmomban megjelent nekem, egészen tiszta fehérben, de nyilvánvalóan valamit miatt aggódott. Ó, Isten prófétája, mondtam neki, mit akarsz tőlem? És ő így válaszolt. Azért jöttem, Szadám, hogy felhívjam a figyelmedet egy nagy hibára. Mi legyen az, ó próféta? Kérdeztem én. És ő azt mondja tovább. Látom, hogy a rakétáidat rossz irányba vannak beállítva. Hogyan legyen ez? Kérdeztem. És ő így felelt. Nem a megfelelő irányba mutatnak. Most tudjuk, hogy jelenleg merre mutatnak. Jelenleg Szaúd-Arábiára mutatnak, és arra a helyre, ahol az összes katonaság összegyűlt. És éppen ezért a kérdés, és aztán a válasz is. hogy nem a megfelelő irányba mutatnak. Még nem Izrael felé mutatnak, tehát még nem a helyes irányba. Hogy melyik az a helyes irány, amelyet te szeretnél, ó prófétája az Úrnak, kérdeztem én. És ő így válaszolt. Te magad ismered az irányt. Te magad ismered az irányt. Igen, mit szóltok most ehhez? Ő így válaszolt, te ismered az irányt. Természetesen, hogy ismeri az irányt. Még röviden befejezem. Te ismered az irányt tehát, és ezt ki kellene javítanod. Most ne aggódjatok, ez is kijavításra kerül. De csak akkor, ha eljön az ideje. Ami igazán elszomorít minket, az az a tény, hogy még annyi szenvedésnek kell előtte megtörténnie, mielőtt Isten felállítja az ő uralmát, sőt Krisztus királyságát itt a földön. És még azt is, amit hallottunk, hogy gázálarcokat osztogattak, mert attól tartanak, hogy éppen ezeket a mérgező gázokat fogják bevetni. És akár hiszitek, akár nem. A Szentírásban már le van írva, mi fog történni, amikor eljön az utolsó csata. Felolvasom nektek a Zakariás próféta 14. fejezetének 12. versétől. Zakariás 14, a 12. verstől. De abban áll majd az a büntető ítélet, amellyel az Úr megbünteti mindazokat a népeket, akik Jeruzsálem ellen felvonulnak, megrothasztja a húsukat, miközben még a lábukon állnak. A szemük a szemüregükben fog elrothadni, és a nyelvük a szájukban bűzleni fog. Nos, mi is legyen ez? Pontosan az, amitől már most is tartanak. Mert ha ez a mérgező gáz, és Istennek legyen panaszolva még egyszer, hogy német termelők állították ezt elő. Ez egy olyan szégyen, amilyen itt a földön csak egyszer lehet. De amikor ezek a mérgező gázok bevetésre kerülnek, akkor az emberek még a lábukon állnak, és íme a szemük elrothat, a nyelvük is elrothat, minden mindent érintett lesz, miközben még a lábukon állnak. És vegyétek figyelembe, Isten milyen pontosan meg tudta előre mondani, hogy mi és hogyan fog bekövetkezni. Hiszen Isten leíratta még a részleteket is. Tudjátok, minél többet olvasom ezeket a dolgokat, annál jobban elámulok. Milyen elképesztő módon leíratta Isten előre az egész történelmet és a fejleményeket. Még a szent háború gondolatát is. Mert ezt mondják Izrael népének ellenségei, hogy itt egy szent háborúról van szó. És ez a szókifejezés is a Bibliában található a Jóel könyve 4. fejezetének 9. versétől. Jóel 4. fejezet a 9. versétől. Tegyétek közismerté ezt a pogány népek között. Készüljetek fel, vértezzetek fel a szent háborúra. Hívjátok össze a gyakorlott harcosokat, hadd vonuljanak fel a harcosok mind, és közzelítsenek, és így tovább. Majd a 12. versben, a népek kerekedjenek fel, és vonuljanak le a Josafát völgyébe, mert ott fogok ítélkezni az összes környező pogány nép felett. Aztán csak folytatódik tovább, de láthatjuk, hogy a dolgok folyamatosan haladnak, már is gyakorolva vannak a módszerek, ahogyan végül meg is fognak történni. Ma a világ közvélemény azt mondja, adjátok vissza Kuwaitet, és aztán eljön az az idő, amikor hatalmas nyomást fognak gyakorolni Izraelre, és azt fogják mondani, most adjátok ti vissza a megszállt területeket. És ha akkor is nemet mondanak, akkor egyszerűen elkezdődik a felvonulás, és akkor beteljesedik Isten ígéje ismét. Erre csak annyit tudok mondani, hogy aki kézbe veszi a térképet, az megállapíthatja, hogy Izrael népe még messze nem azokon a határokon belül van, amelyeket Isten előre meghatározott ennek az ország számára. Csak el kell olvasnotok Mózes és Józsué könyvét. Két és fél törzs letelepedett a Jordán keleti partján. Ezek a területek még mind vissza kell legyenek adva. Azok még nem Izrael népéhez tartoznak most. Úgy van, hogy nem Izrael tartja megszállva a területeket, hanem a többi ellenség tartja megszállva a területeket. Csak hogy a szerepek felcserélődnek, és az embereknek nincs rálátásuk, vagy áttekintésük abban, hogy mi lett már most Isten üdvösség is kapcsolatos tervében elrendelve. Nos, hagyjuk ezt az Úrra. Mindennek így kell történnie, és a dolgok maguk medrében kell haladjanak. Ugyanakkor látjuk ezt, hogy jó, ebbe az irányba haladnak. Dániel próféta könyvéből szeretnék felolvasni, aztán még néhány szentírási helyet, mert ő volt az Ótestamentumban az, akit Isten különleges módon megajándékozott kegyelemmel és kiváltsággal, hogy lásson és kinyilatkoztatást kapjon olyan dolgokról, amelyek már a végidőben nyúlnak. Különösen a Dániel könyve második fejezetében. Talán elolvassuk itt, ti elolvashattok némely íke szakaszokat. Nabukodonozornak volt akkor egy álma, és azt szerette volna, hogy megfejtsék neki ezt az álmot a második fejezet negyedik versétől. Akkor a káldeusok arámi nyelven így feleltek a királynak. Ó, király, legyen életed mindörökké! Mondd el a te szolgáidnak az álmot, és mi elmondjuk neked a magyarázatát. Erre a király így válaszolt a káldeusoknak. Az én döntésem végleges, és visszavonhatatlan. Amennyiben nem tudjátok elmondani nekem az álmot, és annak magyarázatát megadni, akkor legyetek darabokra vágva, és házaitok romhalmazzá téve. Viszont ha megmondjátok nekem az álmot és annak értelmezését, gazdag ajándékokat és nagy tiszteletet kaptok tőlem. Tehát mondjátok el nekem az álmot és annak értelmezését. Hiszen ti, akik a Bibliát ismeritek, tisztában vagytok azzal, hogy ezek csak át akarták verni a királyt. Azt akarták, hogy ő mesélje el nekik az álmot, aztán ők kitalálnak neki valamiféle magyarázatot, előadnak neki valamit, mesét, és aztán elküldik. De a király ezt nem akarta, éppen ezt nem akarta, hanem azt mondta önmagában, amennyiben ezek az emberek képesek kinyilatkoztatás által megkapni egy álom értelmezését, akkor képeseknek kell lenniük arra is, hogy kinyilatkoztatás által megkapják az álmot is. És amennyiben nem kapják meg az álmot kinyilatkoztatás útján, hogyan higgyem el, hogy megkapják a magyarázatot valahonnan? És biztosra akart menni, nem akart egy találgatás hallani egy mesét. Az igazságot akarta hallani, de hiszen ismeritek a történetet, és azt is, hogy hogyan folytatódott. Teljesen átlátta őket, hogy csak időt akarnak nyerni, hogy megbeszéljék egymás között, aztán átverjék őt. Így tehát elhatározta magában, és szó szerint ezt mondta a 9. verstől. Mert ti előre megegyeztetek, hogy hazugságot és csalást meséltek nekem, amíg a körülmények meg nem változnak. Azért most mondjátok meg nekem az álmot, hogy felismerjem, hogy képesek vagytok-e annak értelmezését is megadni nekem. A második fejezet 9. verse. A válasz pedig nagyon egyszerű volt, senki a földön nem tudott eleget tenni ennek a kívánságnak, senki az élők közül. De aztán volt egy ember, akinek tudomására jutott, és a 12. verstől ezt olvassuk róla. Ez felháborította a királyt, és olyan dühbe gurult, hogy parancsot adott ki. Mégpedig, hogy végezzenek ki minden bölcset Babilonba. Miután ki lett adva a parancs a bölcsek kivégzésére, Dánielt és társait is meg kellett volna ölni. Ekkor Dániel bölcsen és okosan Arjóhoz fordult, a király testőrség parancsnokához, aki a bölcsek kivégzésére készült Babilonba. Azt kérdezte ugyanis Arjóhtól, a király megbízottjától, miért adott ki a király egy ilyen szigorú parancsot? Amikor Arjóh ezt követően tájékoztatta Dánielt a helyzetről, Dániel a palotába ment, és a királytól haladékot kért, hogy megadja a királynak a magyarázatot. Dániel biztos volt abban, hogy Isten nem fogja őt cserben hagyni ebben a döntő pillanatban. Azt is tudta, hogy ő nem tartozik a babiloni bölcsek közzé tulajdonképpen, hanem Isten bölcsességéből fogja megkapni a kinyilatkoztatást. És éppen ezért kérte, hogy legyen felfüggesztve ez a parancs még addig, amíg Isten megadja a választ. Aztán tovább olvashatjuk, hogy a 17. versben a barátaihoz fordult. A 17. verstől ezután Dániel elment a lakásába, és tájékoztatta barátait, Hananyát, Misáelt és Azárját a helyzetről, hogy könyörögjenek a mennyek Istene irgalmasságáért eme titok tekintetében, hogy Dániel és barátai ne legyenek kivégezve a többi babiloni bölcsekkel együtt. Ez egy döntő jelentőségű pillanatban különleges imádságtárgyát képezte azok között, akik Babilonban voltak, de Isten népéhez tartoztak. Szeretteim, hitünk szerint ebben a világban élünk, ez igaz, ahol sok Babilon és sok zűrzavar uralkodik. De mi nem tartozunk ehhez a világhoz, és mi kijöttünk Babilonból is, és jogunk van arra, hogy Istentől választ kapjunk. Tudjátok, amint ezt elolvastam, valami nagyon megérintett ezzel kapcsolatosan. Rusz testvér nemrégiben egy prédikációból olvasott fel, nagyon röviddel ezelőtt, itt Krefeldben Brenhem testvér prédikációjából. És már a prédikáció első oldalain Brenhem testvér arról tanúskodik, hogy interjúkat adott. Azt hiszem több mint 20 ember jött el hozzá, kérdéseket akartak feltenni neki, tanácsra volt szükségük, és így tovább. Aztán Brenhem testvér arról tanúskodik, hogy minden egyes esetet előre ki lett nyilatkoztatva neki, és ő leírta, hogy ki fog most bejönni hozzá, milyen kéréssel fognak az emberek jönni, és hozzáírta a kérdéshez az adott választ is. És amikor most itt olvastam ezt Dániel prófétáról, valahogy nagyszerű hatással volt rám, hogy Isten a napjainkban is rendelkezett egy emberrel, aki nem volt híres, és nem is lett az, de Isten embere volt, egy próféta, aki látomásokat látott, igen, aki szó szerint látta maga előtt az álmokat, amelyeket mások láttak. Pontosan úgy, ahogyan az érintettek álmukban látták őket. Így több mint 20 esetet tudott leírni, nevezetesen azok álmát vagy problémáit, akármi is volt az, amivel az emberek eljöttek hozzá. Az emberek természetesen rábámultak, és el voltak ragadtatva, mert tudták, hogy ezt nem egy ember képes megtenni, hanem valójában csak Isten egyedül, aki ismeri az emberek szívét, életét, gondolatait és minden körülményeket. Engem megerősített, és ugyanakkor meg is vidámított, hogy tudatában lehetek annak, hogy a mai Babilon kellős közepete, ahová minden prédikátor és evangélista beletartozik, hogy valóban volt egy ember, aki kapcsolatban állt Istennel. Egy Isten által küldött ember, aki az isteni íge üzenetet tette közhírré ez időre nézve. Tegnap Salzburgban ez a gondolat is felmerült bennem, mert három hölgy távozott az összejövetelről, és úgy el kellett gondolkodnom magamban, Isten emberei ostobáknak lettek tartva ezen a földön. Még Pál apostol is ezt ír a korintusiaknak, Isten jó tetszése, hogy a prédikáció ostobaságán keresztül üdvözítse azokat, akik hisznek benne. Ha szemügyre vesszük ezt a nemzedéket, akkor mindannyian, annélkül, hogy most neveket említenék, a mai napok legnagyobb és leghírebb evangélistáitól a legkisebbekig mindannyian híressé váltak. Mindannyian társaságképesek, mindannyian jólétben, jólétet élveznek. Jól élnek, az egyetlen bolond, az egyetlen ostoba, aki sehova sem illett igazán, akinek nem volt helye a meglévő gyülekezetekben, az Branham testvér volt, hiszen ő olyan volt, mint egy kitaszított. De vajon nem úgy volt-e, hogy Krisztus is a táboron kívül szenvedett, nem kellene nekünk is a tábor elé lépnünk és viselnünk Jézus Krisztus gyalázatát? És még egy további kérdést is fel kellett tennem, szinte nekem volt címezve. Nos, és ezt elhihetitek nekem. Ez időben mi vagyunk az egyetlen ostobák. Mindenki más együttműködik a szervezetekkel. Itt van a kézipodgyászomban egy magazin, a német pünkösdi mozgalomról, amelyben most már a katolikus egyházzal mindenkivel együtt végeznek evangelizációkat. Mindenki részt vesz ebben a folyamatban. Mindenki a kerekasztalnál ül. Mindenhol. És lám azt is olvastam, hogy egy hongkongi csoport a délnémet város piac terén jazzt és rockot, vagy rock and rollt és jazzt játszott. Már nem is tudom pontosan megnevezni ezeket a dolgokat. Aztán a sajtó azt írja, furcsa módja ez Krisztus evangéliumának hirdetésével kapcsolatosan. De hiszen ez már nem evangélium, ez gúny, de nem evangélium. Rock and roll-lal és mindenféle zűrzavarral kell az evangéliumot hirdetni. Ez nem egy evangélium, ez Babilón. És az embereket bevezetik egy úgynevezett szellemi légkörbe, és egyáltalán nem térnek észhez ott. És amikor azután az igazi isteni ígeüzenettel érkezik valaki a helyre, akkor azt mondják, de ezektől óvakodnotok kell. Igen, ezektől óvakodnak, de minden más az rendben van, ugye? Szeretteim, úgy van, ahogy a Dániel korszakában és az egész Ótestamentum és Új Testamentumban is volt, úgy van ez napjainkban is. Így van. Azok, akik valóban az élő Isten gyülekezetéhez tartoznak, akik Istenből születtek, és isteni életet hordoznak magukban, és Jézus Krisztus jellemével rendelkeznek, azok nem vehetnek részt egy másik dologban, amelynek az Antikrisztus a feje. Ők Jézus Krisztust fogják elismerni fejüknek, és egyedül neki fogják alárendelni magukat és senki másnak. Akkor a Dániel napjaiban, ahogyan itt olvashatjuk, Isten megajándékozott kegyelemmel, meghallgatta az imádságokat és kinyilatkoztatta a titkot. Most felolvasok itt a Dániel második fejezetéből, a 26. verstől tovább. Dániel 2, a 26. verstől tovább. Akkor a király így válaszolt Dánielnek, akit Balsazárnak is hívtak. Tényleg képes vagy-e nekem elmondani az álmot, amelyet én láttam, és annak értelmezését is megadni? Dániel így válaszolt a királynak. Azt a titkot, amelyet a király tudni kíván, a bölcsek és a varázslók, a mágusok és a jósok nem tudják a királynak elmondani vagy megmondani, és most jön a csodálatos vers. De létezik egy Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat, és ő közölte, ez az Isten közölte Nabukodonozor királlyal, hogy mi fog történni a végidőben. Micsoda csodálatos beszámoló. De létezik egy Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. Nem-e úgy van, hogy napjainkban Isten titka a befejezéshez közeledik-e? Nem lettek-e kinyilatkoztatva titkok az első Mózestől a jelenésekig, és kinyilatkoztatta ki őket? Létezik egy Isten a mennyben, aki feltárja titkokat, és ez az Isten a mennyben a mi időnkben is feltárta a titkokat. Csak hogy az ígének emek kinyilatkoztatásai mindig a prófétákhoz intéződtek és intéződnek, nem azokhoz, akik Babilonban foglalatosak és mindenféle rendszerrel lépést tartanak, ami ott fel van sorolva, hanem az igazi Isten embereihez, akik arra lettek elrendelve, hogy Isten népének előadják az Isten üdvösséggel kapcsolatos tervét, különösen a végidőkre vonatkozóan. A 30. versben azt mondja Dániel tovább. Nekem azonban ez a titok nem a saját bölcsességem eredményeként lett kinyilatkoztatva, mintha ez bennem nagyobb mértékben létezne, mint minden más emberben, hanem azzal a céllal, hogy a király értesítve legyen a magyarázatáról, és magad is megismerd a szíved gondolatait. Itt nem tudunk tovább kitérni a részletekre, de egy dolog bizonyos. Ahogy Dániel látta ezt a szobrot, az aranyfejjel, ezüst felső testtel, a rész alsó testtel, vas és agyag lábakkal, és később pontosan tudjuk, hogy a négy birodalomról szólt, amelyek itt a földön kialakulnak majd. De neki nem az első három jelentősége volt a fontos, hanem az utolsó, a negyedik, amely fennmaradna a végig, amíg a kő, ahogy itt elmondja, el nem válik, vagy le nem válik a hegyről, hogy aztán eltalálja ezt a szobrot, és darabokra törje, vagy összetörje. János a Pátmos szigetén már egyáltalán nem látta az első három birodalmat, ő már csak a negyedik világbirodalmat látta, amely most ismét kialakul a szemeink előtt, nevezetesen a római birodalmat. Az első hármat egyáltalán nem látta már, mert azoknak semmilyen kapcsolatuk nem volt az utolsó időszakhoz, amelyben most találtatunk, vagy már nem voltak alkalmazhatóak erre az időre. Az időben szükséges volt feltárni, hogyan követik egymást ezek a világ hatalmak, birodalmak. Végül azonban valóban az utolsó világbirodalomról volt szó, és nem szeretnék én itt politikai tevékenységet folytatni, de el kellett jutni oda, hogy a nagy, igen, az angol empire szót akartam használni, Igen, mit is jelent ez németül? British Empire, világbirodalomnak lehetne nevezni, ha úgy tetszik. De ennek szét kellett esniük, és most is a nagy orosz birodalom a 15 köztársaságával szét kellett esnie, mindennek szét kell esnie, és miért? Azért, hogy létrejöhessen az egyetlen utolsó római világbirodalom. Nem úgy lesz, hogy sok birodalom érvényesül egyszerre, hanem lesz egy birodalom, amelynek elegendő feje és szarva lesz, de csak egy, nem három vagy négy. És így minden másnak szét kell esnie, azért, hogy az egyetlen, amely a bibliai prófécia szerint létezik, újra létrejöhessen. És milyen világosan látjuk ezt most a szemeink előtt. Jelen volt, aztán eltűnt, és most újra felemelkedik, és az egész világ csodálkozik rajta. De mi nem? Hanem mi azt mondjuk, Uram, a szemünk előtt beteljesedik a Te ígéd. Kijelenthetjük, hogy ma teljesedik be, vagy teljesedett be ez az íg a szemünk előtt. Valahol megismételtem, amit Branham testvér 1962. március 19-én Tifton, Georgia államában az Egyesült Államokból mondott, hogyha visszaadják Berlin keleti részét, akkor a római birodalom újra létrejön a régi határain belül. És pontosan ez történik most a szemeink előtt. Minden, ami megosztottságot, akadályt jelentett, el lett távolítva az útból. És íme a szemünk előtt újjá élet az, ami egykor virágzott, és ne aggódjatok, egész Európa, a Svájc is hozzá fog tartozni, mert földrajzilag ez a kontinensnek egy része, és most már bele is illeszkedik a római birodalom határain belül. A svájci gárda nem egészen véletlenül van a Vatikánban, emiatt se aggódjatok, figyeljetek, Isten mindezt a szemünk előtt megvalósítja. És ahogy annak idején Dániel próféta aggódva várta, hogy megtudja, milyen jelentősége lesz ennek. Hiszen nem egy álomról volt szó csak, amit valaki azért látott, mert későn és túl sokat evett, hanem egy álomról, amely összefüggésben áll az isteni üdvösség történettel. És éppen ezért a magyarázatról is szó volt, és éppen ezért van megírva a Bibliában, mert fontos számunkra ebben a végidőben. Elhiszetek-e? Természetesen. Különben nem is lenne megírva a Bibliában. Erről sok mindent lehetne még mondani. Talán írásba is ismertetni fogjuk majd, hogy a részleteket is összeállítsuk, hogy mindenki olyan átfogó képet kapjon, áttekintés, amely valóban stimmel. És ezt elhihetitek és elfogadhatjátok tőlem, hogy nincs szükség többé semmit csíszolgatni vagy összehangolni. Minden pontosan illeszkedik a végidők menetébe. Elérkeztünk a végidők végéhez. Aki üdvös állapotba szeretne kerülni, annak sietnie kell. Tényleg felkiálthatunk, siess és mentsd meg a lelkedet. Nos, ma, ahogy már bejelentettük, lesz még egy keresztség is, és éppen ezért szükséges lesz, hogy egy pillanatra témát váltsunk, és néhány szót szóljunk a bibliai keresztségről is. Jézus maga azt mondta, vagy ő maga adta meg a keresztelési parancsot, a Márk 16-ban megvan írva, és én szeretném felolvasni onnan. A Márk 16. fejezetéből, a 14. verstől. Később azonban leleplezte magát a 11-nek, amikor asztalnál ültek, és szemrehányást tett hitetlenségükért és szívük keménységéért, mert nem hittek azoknak, akik látták őt az ő feltámadása után. Erre így szólt hozzájuk. Menjetek el, az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot az egész teremtésnek, aki pedig hitre jutott és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. De aki hitetlen maradt, mi lesz azzal? Aki pedig hisz és megkeresztelkedik, az üdvözülni fog. Aki pedig hitetlen marad, az ítélet alá fog esni. Az Isten iránti hitetlenség olyan sértő dolog, olyan súlyos, mint semmi más bűn itt ezen a földön. A hitetlenség hazugnak tartja Istent. Nem tartja hitelesnek, amit Isten mondott, és éppen ezért a hitetlenséget valóban halálos bűnnek kell tekinteni. Jézus azt mondta, amennyiben nem hisztek, bűneitekben fogtok meghalni. Nos igen, milyen bűnben? A hitetlenség bűnében. Az emberek nem azért lesznek elítélve, mert bűnben születtek, bűnben éltek, elválasztva voltak Istentől. Az emberek azon a bizonyos napon csak éppen azért lesznek elítélve, mert hitetlenségben maradtak, és nem hittek abban, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. El kell fogadni ezt az isteni megbékélést, ez az Istenünk által adományozott kegyelem mindannyiunk számára, és éppen ezért egyszerűen szükséges a hit, mégpedig az a hit, amely Isten ígéjéből fakad, és amelynek tartalma az a pont, amelyhez ez a hit rögzülhet, és ez Jézus Krisztus. És itt szembesítve vagyunk azzal, hogy az evangélium hirdetve lesz az egész teremtett világnak, és hogy mindazok, akik hittel fogadják és megkeresztelkednek, üdvözülni fognak. Nem csak megkeresztelkedni, és talán még egy olyan meghintéssel, amit egyáltalán nem lehet keresztségnek nevezni. A keresztelés azt jelenti, hogy elmerüléssel, Krisztussal együtt eltemetve lenni. És egy halott el van temetve, egy halottat nem sószóróval szórják meg, aztán csepegtetnek egy valamit a homlokára, hanem egy halottat eltemetnek. Felolvasom ezt nektek a Rómaiakhoz írt levél 6. fejezetéből azért, hogy mindenki tudja, hogy így van megírva a Bibliában. Róma 6. fejezet a 3. versétől. Vagy nem tudjátok-e, hogy mi mindnyájan, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg, így hát a keresztség által ővele együtt el lettünk temetve a halálba, azért, hogy amint Krisztus az Atya dicsőségén keresztül fel lett támasztva a halottak közül, úgy mi is életben járjunk. Egy új életben járunk. Először is jön a megtérés, amelyet a bűnbánat követ. A bűn felismerése és egyfajta szenvedés is, amelyet azért érzünk, hogy nem figyeltünk Istenre és az ő ígéjére, hiszen így elszakadtunk Istentől, és aztán felismerjük, hogy kegyelemre szorulunk. Valószínűleg ezekben a napokban Dél-Németországban is elmondtam, hogy a baj nem az, hogy az emberek, és ez mindannyiunkra vonatkozik, hogy vétkeztek. A baj az, hogy szellemileg halottak, és nem akarnak felébredni, hogy megértsék, hogy az elveszett állapotuk és az elszakadt állapotuk Istentől. És amiben belegondolunk, hogy annyi vallási gyakorlatot adnak az embereknek, mintha nyugtató szerek lennének. Mindannyian megnyugodhatnak egész nyugodtan. Először jön a csecsemő keresztség, aztán a konfirmáció, majd első áldozás, és még sok minden más. És íme az embereket annyira megnyugtatják, hogy fel sem ébrednek. Azért, hogy éppen ne ébredjenek fel, az evangélium hirdetése által jön az ébredés, hogy az emberek felébredjenek szellemi halálukból, és rádöbbenjenek az elveszett állapotukra, majd az Úrhoz kiáltsanak szabadításért és bocsánatért. Voltak éppen egy prédikációt úgy kellene megtartani, mondta egy istenfélő ember, hogy a közönség már érezzék a pokol tüzét, ahova belekerülnének, amennyiben nem fogadják el a szabadítást. Talán kissé túl felületesen tartottuk az íge hirdetést. Nekünk tisztában kell lennünk annak teljes jelentőségével, hogy mit is jelent és mit hoz magával, ha az emberek megtérés nélkül, az Úrhoz való megtérés nélkül, a szellem által történő újjászületés nélkül, Isten nélkül halnak meg. Hogy ez mit jelent? Lemennek, és ime ébredés örökre és véglegesen elveszettek. Tehát először is az íge hirdetés, hogy az ember felismerje magát, az Isten előtt elveszett állapotára ráébredjen, tőle elválasztottnak, általa elítéltnek, jogosan elítéltnek lássa magát. Aztán az Ézsás 53. fejezete áll előttünk. Ő viselte el a mi bűneinket, magára vette vétkeinket, magára vette a fájdalmainkat. Mi azt hittük, hogy Istentől van megverve és kínozva, viszont ő viselte el mindannyiunk vétkét. Ő magára vette mindannyiunk bűnét, és az ő sebei által meggyógyultunk. A Golgotán Isten a Krisztusban jóvá tette a kárt, és megbékéltetett minket önmagával. Az ember, aki üdvös állapotban akar lenni, nem kerülheti el a Golgotát. Az az út, amely elkerül a Golgotát, az a pusztulásba vezet. A dicsőséghez vezető út a Golgotán keresztül vezet. Jézus, hiszen ő az út, az igazság és az élet. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, hogy ő megnyitotta számunkra ezt az új, élő útat, mégpedig az ő húsában. Ő szenvedett és meghalt értünk, hogy az útunkká válhasson. Ő ez az út, és ő az ajtó is, amelyen át kell lépnünk, hogy aztán elérjük a célt. Szeretteim, akik ma szeretnétek magatokon végrehajtani a bibliai keresztséget, nektek szól, vagy hozzátok, hadd legyen intézve ez az íge, és engedjétek meg, hogy itt nyilvánosan feltegyük azt a kérdést. Ezt a kérdést egyszerűen fel kell tennünk, mert nem szeretnénk, hogy egy száraz, hitetlen ember kerülne a vízbe, és vizesen emelkedne ki onnan. A kérdés a következő. Ti, akik meg akarjátok kötni a jó lelkiismeret szövetségét Istennel, személyesen elfogadtátok-e, és átéltétek-e a Krisztusban való megbékélést, megkaptátok-e Istentől azt a bizonyosságot, ahogy megvan írva, hogy az ő szelleme bizonyságot tesz a mi szellemünknek, hogy Isten gyermekei lettünk. Átadtátok-e tudatosan az életeteket Istennek? Beálltatok-e Jézus engedelmes követségébe? Elhagytátok a széles útat, hogy a keskeny úton járhassatok. Ezek olyan kérdések, amelyeket egyszerűen fel kell tennünk Isten színe előtt. Mert nem szeretnénk valamilyen keresztséget végezni, mint egy eljárást, hanem azokat szeretnénk megkeresztelkedni, akik már megtették az első lépést Isten előtt, amelyeket előbb meg kell tenni. Péter pedig a pünkösd napján tartott első prédikációjában egyértelműen kijelentette: tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjen meg kiki közzületek a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, és így megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Isten szelleme aztán leszáll az emberre, és akkor bűnbánatot érzünk, és bűnbánatot is tartunk. A bűnbánatnak semmi köze a vezekléshez, a bűnbánat a szellem által kiváltott bűnbánat. Egy olyan jellegű fájdalom, amelynek annyira meg kell ragadnia a lelkünket, hogy egyszer azt mondjuk: Uram, sajnálom, hogy mindezt elkövettem, légy irgalmas nekem bűnösnek, bocsáss meg nekem, és fogadj el engem. Igen, fogadj be, és fogadj el, ahogy mondtad is, hogy úgy jöjjök hozzád, amilyen vagyok. Fogadj el most, bocsásd meg minden vétkemet, töröld el minden bűnömet, tégy engem Isten gyermekévé. Ennek egyszerűen így kell lennie. Az embereknek nem csak egy általános hitre van szükségük, hanem tudatosan Jézus Krisztusban kell hitre jutniuk, mint személyes urukban és üdvözítőjükben. És aki eddig még nem lett hívő, az most hívővé lehet. Amikor Péter prédikált, a 3000 lélek közül még senki sem volt hívő. Még senki sem csatlakozott hozzájuk. Ez volt az első prédikáció, amit akkor hallottak, és a kérdés az volt: mit kell tennünk, hogy üdvözüljünk? És a válasz így jött: tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjen meg kiki közületek a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára, és így megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Hiszen mindannyian elolvashatjuk. Ott áll, hogy azon a bizonyos napon, inkább felolvasom azért, hogy mindannyian tudjátok, hogy így van megírva az apostolok cselekedetei, második fejezetének, apostolok cselekedetei második fejezetének 41. verse. Mindazok pedig, akik befogadták az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és így azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Nem volt szükségük gondolkodási időre, sem próbaidőre. Az íge hirdetés alatt csak arra volt szükségük, hogy Isten szelleme által bennük meghozott döntés alapján életüket Istennek szenteljék, bűnbánatot tegyenek mindazért, ami nem volt helyes ő előtte, és így az Úr nyomdokaiba lépjenek. És amint látjuk, körülbelül 3000 ember lett hívővé egyetlen egy prédikáció hatására, és megkeresztelkedtek. Ma bátorítani szeretném mindazokat, akik itt vannak, hogy váljanak, vagy legyenek hívőkké. Isten ugyanis jelen van, nincs szükségetek gondolkodási időre, ő most hív, és most jöhettek. Ennél jobb alkalom alkalmatosabb nem lesz többé. Ma, amennyiben halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma, most, amikor hozzánk beszél, és hív minket, most kell jönnünk. És azt mondja most, hogy aki hozzám jön, azt nem fogom kitaszítani. Mindenki, akit az Atya nekem adott, az hozzám jön. És hadd legyen így ma is, ebben az órában, hadd legyen összegyűjtve a Golgota fájdalmas gyümölcse, hogy még sokan, sőt mindannyian, akik eddig még nem döntöttek Krisztus mellett, most Isten jelenlétében hozzák meg ezt a döntést. Isten jelen van. Isten jelenlétében döntést lehet hozni. Ő hív, magához vonz, meg akar bocsájtani, be akar fogadni, üdvözíteni akar, sőt, kegyelemből örök életet akar adni. Senkinek nem kell visszamaradnia, és azt mondani, velem még nem történt meg. Most megtörténhet. Ezekben a pillanatokban átélhetjük Isten. Csak meg kell értenünk, hogy a dolog nagyon komoly, és hogy ez Istenünknek egy kegyelmi ajándéka. Ami a közvetlen keresztelési műveletet illeti, talán egy rövid utalást lehet adni a tisztázás kedvéért. Az Máté 28.19. versében az Úr egyértelmű parancsot adott. Amikor azt mondja, ezért menjetek el, tehát az egész nagyvilágra, tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg őket a névre. És nagyon is oda kell figyelnünk a pontos megfogalmazásra, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevére. Nem egy képletről van szó, a név az, amelyre keresztelni kell. Egy másik típusú keresztség, egy név nélküli keresztség egyáltalán nem lehet érvényes. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet, amelyet nekem adtál. Tarts meg őket a te nevedben. Tehát a névről van szó. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja megváltani az ő népét a bűneiből. A három jelző mindegyik vallás felekezetnél megtalálható, és nem akarok itt ítéletet mondani, de ebben érvényesül az egyesülésük is. Jól ide figyeltetek mindannyian, ebben érvényesül az egyesülésük is, mert tanításukban nagyon is a rokonok. Nemrég egy politikusunk nagyon találóan kijelentette, amikor azt mondta, hogy ami összetartozik, az össze fog nőni. És most valóban összenő az, ami összetartozik. Minden vallás felekezet, amelyek tanításban a Szent Háromságtól kezdve a keresztségen, keresztségben használt trinitariálás képletik és más dolgokig terjednek, tanításukban összetartoznak, még ha egyébként különbözőek is voltak, de ott összetartoznak és nyíltan kimondják, hogy ez az a pont, amely mindannyiukat egyesíti. Egy olyan formula egyesíti őket, amely soha egyetlen apostol és próféta sem alkalmazott. Isten emberei a Szent Szellem által kapták a kinyilatkoztatást, hogy az a nép, amelyre Jézus utalt, és amely az új szövetségben érvényes, ami üdvösségünkre nézve, hogy ez a nép, amelyben Isten atyaként, fiúként és Szent Szellemként kinyilatkoztatta magát. Ez a Jézus név. Immánuel, velünk az Isten. Így az apostolok cselekedeteiben, és azután is mindazok, akik az Úr gyülekezetéhez csatlakoztak, az Úr Jézus Krisztus nevére lettek megkeresztelve. Mert ez az a név, amelyről valójában szó van. Ami összetartozik, az tényleg összenő. Mindazok, akik Istenből születtek, akik újjászülettek egy élő reménységre, lényegükben egyek, mint a menyasszony a vőlegényével is. És a menyasszony felveszi, átveszi a vőlegény nevét. Nem ellenzi, hanem nagyon is örül neki. És meg fogjátok látni, hogy ahogy az előbb is már mondtuk, hogy a többi felekezetek mind az anya egyházzal tartanak. Megtiszteltetésnek tartják, hogy csatlakozhatnak hozzá, hiszen számukra ez ugyanis egy különleges kiváltság, amelyet oly sokáig megtagadtak tőlük, és most végre sok küzdelem és vágyakozás után megadatott nekik a lehetőség. És itt vesszük észre minden vallás felekezet átkát. Amennyiben egy ébredés miután allább hagyott megszerveződött, új irányelveket állapított meg, a szellemi erőrelépés már nem volt biztosítva. Így ma számos vallás felekezeteink vannak, amelyeket éppen az anyaegyház leányainak tekintenek, és ezek most visszatérnek az anya ölbe, mert lényegükben az anyával egyformák, mint leányok, és ezek, ebben a tekintetben is összenő az, ami összetartozik. Viszont az élőisten gyülekezete külön lesz, külön van választva Jézus Krisztussal a fejjel egyesítve, és együtt növekszik ez is, egymással is. Összenő, ahogy Pál apostol a korintusiaknak nagyon világosan írja, sok tag, de egyetlen egy test, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Végül még egyszer kérem mindazokat, akik még nem lettek bibliai módon megkeresztelve, ma lehetőségetek van rá. Használjátok ki ezt a lehetőséget. A lehetőséget, hogy életeteket Istennek szenteljétek, és az Úr nyomdokaiba lépjetek. Elhagyjátok a széles útat, és a keskeny, az életre vezető útat járjátok. Abban a bizonyosságban, hogy Isten megbocsájtotta bűneiteket, amikor Jézus Krisztus a Golgotán, a kereszten meghalt, és az ő drága szent vérét kiontotta. Éppen ezért fogadjátok el Isten ezen kegyelmi ajándékát, és legyen ez a nap különösen számotokra egy szép nap legyen az életetekben. Egy olyan nap, amelyre szívesen fogtok visszaemlékezni, egy olyan nap, amelyet Isten hozott létre, hogy valami olyant ajándékozzon nektek, ami maradandó értéket képvisel. Ezzel pedig a végére érkezünk, és szeretnénk még együtt tiszteletet adni Istennek. Amen. Hadd álljunk fel ehhez. Hajtsuk meg fejünket, és maradjunk csendes imádságban Isten előtt. Tudom, hogy ma nem csak olyanok vannak közöttünk, akik életüket először szentelik Istennek, hanem olyanok is, akik életüket újra Istennek szentelni fogják. Az Úr ismeri az öveit, és mi is ismerjük önmagunkat valamennyire. És mindenki tudja, és megállapíthatja, hogy milyen a szellemi állapotunk. Milyen az életünk Krisztussal és Krisztusért. Milyen a tanúságtételünk mások felé, hogy lehetünk-e eme világ világossága és a föld sója, hogy az ő tanúi lehetünk-e, akik beszámolhatnak arról, amit Isten tett velünk rajtunk. Ma mindannyian hadd éljünk ezzel a lehetőséggel, és jöjjünk az Úrhoz. Mi mindannyian, akár hívők vagyunk, akár hívővé szeretnénk lenni, bárki, bármi legyen az. Hadd jöjjünk ma az Úrhoz azzal a kéréssel, hogy legyen irgalmas mindannyiunkhoz. Újítsa meg a velünk való szövetséget, hogy új elkötelezettséget, egy új felszentelést kössünk Isten színe előtt. és hogy az Úr teljes mértékben befogadjon, elfogadjon minket, hogy azután fel is használhatna. Szeretteim, az íge alapján láttuk, hogy minden összességében a végidő proféciájának jellegét ölti magára. Minden tekintetben beteljesül a Szentírás a szemeink előtt. Látjuk, halljuk, átéljük. Az idő soha nem volt olyan komoly, mint most. És aki Istennek akar szolgálni, annak ma kell elkezdenie, holnap már késő lehet. Krisztus nevében, vagy ő helyette mondjuk, jelentjük ki, hogy béküljetek meg az Istennel, hagyjatok magatok mögött mindent, ami Babilonhoz tartozik, ami babiloni jellegű. Különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalant, mondja az Úr, aztán fiaim és leányaim lesztek, és én atyátok akarok lenni. Szeretet Uram és Istenem, valósítsd meg ezt ma ezen a helyen. Hadd legyen, hogy mindenki, aki belőled fogantatott és már megszületett, meghallja te hangodat, és kövesse is azt, mert így van megírva, hogy az én juhaim hallják az én hangomat. Ők ismernek engem, és én is ismerem őket, és én örök életet adok nekik. Uram, köszönöm neked a te közvetlen jelenlétedet, a Szent Szellem munkáját, még ha nem nagy hangon és turbulens módon is zajlik itt minden, mégis hatalmasan, mélyen hat a szívünkben, áthat minket, ó Istenem, a lelket, a szellemet és az életet. És ez éppen most történik. Te átkutatsz engem, ó Uram, te tudod, mi a helyzet mindannyiunkkal. Légy irgalmas, könyörű rajtunk. Védj el tőlünk minden hitetlenséget. Ajándékozz meg az élő hittel, amely a prédikáció élő szava, a szellem által kimunkált bennünk. Uram, mindenható Isten, most különösen azt kérem tőled, hogy ajándékozz mindenkinek bátorságot és örömöt, hogy hitvallást tegyenek rólad, és téged hívjanak segítségül, hogy meghallgasd őket, és hogy válaszolhass, megmenthess, megállthass, és üdvözíthess. Uram, hiszünk, hogy meg fogod tenni. Halleluja a te dicsőséges nevednek. Amen.